Rádióegyetem. A szimbolizmustól az avantgárdig. Impresszionizmus. Kenyeres Zoltán előadása.
Tehát van egy ilyen 50-60 év, ami sokan elfogadják azt, hogy ezt nevezzük el klasszikus modernségnek. Hát az elnevezés nem a bozasztón számít, mindig a tartalom számít. Én azt mondom, hogy nevezzük el úgy, ahogy a zene történetben elnevezik a romantika fölbomlásának, mert valahol ez még mindig a romantikából ágazik ki. És aztán persze a legegyszerűbb azt mondani, hogy nézzük meg, hogy milyen irányzatok, milyen stílus irányzatok vannak, és akkor azt lehet mondani, hogy van a naturalizmus, van a szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszió. A naturalizmus tulajdonképpen egy érzelmileg lehiggadt, tárgyias romantika. Ugye a legnagyobb európai írója Zola, nehogy azt mondják, hogy Zola, rövidó. És a tematikája az nem a nagy szerelmek, meg a nagy csaták, meg a nagy indulatok, meg a nagy érzelmek, és ezek tükrében a társadalom, hanem ezektől mint egy elhatárolva a társadalom és a társadalmi problémák, jelesül a szegénység. A szimbolizmusról mondtam néhány szót a múlt alkalommal. Naturalista költészet nincs nagyon. Azt még senki nem találta ki, hogy lenne naturalista költészet. Nem tudok róla. Van regény, van novella, színház. A költészet nincsen, nincs építészete, nincs zenéje. Tehát csonka irodalomban van, és ott is elsősorban a prózában. A szimbolizmusnak a középpontja van az a költészet, de elképzelhető szimbolista próza, vagy próza szimbolista részletekkel, van szimbolista színház, színdarab, a Materling. Nincsen szimbolista építészet, nincsen szimbolista tárgykultúra, magától értetődik. Nincs szimbolista zene, hát a zene az éppen mindig szimbolikus. Nem tudom, hogy mindig valami mély és van, ami túl, de itt a lelken, az érzelmeken keresztül. És akkor jön az impresszionizmus, az elsősorban festészet, azt próbálják utánozni az irodalomban, több-kevesebb sikerrel, de inkább a kis próza tudja megcsinálni. Úgy impresszionista regény elejétől végéig az nehezen képzelhető el. Az impresszionizmusnak van zenéje, a Ravel, a Debussy, nincsen építészete. És akkor van a szecesszió, annak van festészete, van irodalma, inkább a stílus részleteiben. Az építészete az rendkívül jelentős, ugye nálunk a Lechnerödön, hát a leghíresebb az a barcelonai Gaudi, ugye a Sagrada Familia, meg egyáltalán Barcelona tele van szecessziós épületekkel, de Budapest is. Hogyha akarnak nagyon szépet, menjenek el az Andrássy útra, ott van az az áruház, nem tudom most mi van vele, és úgy menjenek hátul, nem tudom még milyen utcának nevezik, a Király utca felül, a hátul, valami gyönyörűséges szecesszió, de a Király utcában is sok szecesszió van, meg mindenfele Budapest elég gazdag a szecesszióban. De a szó az csak nálunk érthető. Ez, hogy szecesszió, ez így nem lehet lefordítani semmilyen nyelve, ez nálunk van, esetleg az osztrákoknál, de a németben azt mondják, hogy Jugendstil, a franciák azt mondják, hogy Art Nouveau, és az angolok is azt mondják, hogy Art Nouveau, mert az angolok, ha lehet, akkor franciául nevezik. Ez múltkor mondtam, könyvcímek, minden franciául. Nem nagyon tudnak franciául, de akkor úgy mégis. Meg maguknak is csak azt tudom mondani, hogy franciául kellene tanulni, aki még nem tanul. Azt úgy kellene, az a műveltséghez hozzátartozik, hogy kicsit kell tudni franciául. El kell menni egy évre legalább valahova francia tanfolyamon. Mert azért egészen a második világháború végéig nem az angol volt a világnyelv, hanem a francia. ez a példátlan nyelvi imperializmus, ez csak most jött be az elmúlt néhány évtizedben. Mindenütt mindenki angolul, jó, rosszul, de angolul. A francia volt évszázadokon keresztül, és hát a francia kultúra egy nagy kultúra, és egy nagy vesztesége a magyar értelmiségnek, hogy már a maguk generációja, de a maguk előtti generáció is már nem nagyon tudnak franciául, az már ritkaság. Már olyan többen tudnak kínaiul, mint franciául. Pedig valamikor az volt az alap. Magyar-francia szakosok voltak. Babics nem tudta volna elképzelni, hogy valaki ne tudjon franciául. Persze azt se tudta elképzelni, hogy nagyon latinul meg görögül. De Párizs nem szecesszióban gazdag. Na, a szó az árnyúvó, az övék, ugye a prerafaelita mozgalomból indul, Angliából indul, ahol a prerafaelita az azt jelenti, hogy a nagy reneszánsz kultusznak menjünk a legelejére, a Rafael előttiekhez, és onnan induljunk újra. Dante Gabriel, Rossetti, meg a többiek. És ez aztán elterjed, de egy olyan értékhangsúllyal, hogy minden, ami természeti, és semmi, ami mesterséges. És lehetőleg gömbölyű kerek, és nem pedig szögletes. Majd a kubisták visszahoznák a szögletest, az az igazi. És a biológia fejlődésének első nagy korszaka ez, amikor ez indul, és mikroszkópon vizsgálják a dolgokat, és ha a mikroszkópon keresztül nézik, akkor nagyon érdekes alakzatokat lehet találni. És ahogy a muzsikus keresi a motívumokat, a festő is keresi a motívumokat és alakokat, mert már mindent lefestettek, már mindent tudtak, már minden megvan, már húzok egy vonalat, már 100 millióan húzták ugyanúgy. Na most mi van még, amit nem csináltak? És akkor a természetnek a kis parányi alakzatai, egy fa, hát jó van, azt már millióan csinálták, egy nagy zöld árkát millióan csinálták, még a levelet is, de a levélnek a kis erezetét, azokat az alakzatokat, és akkor az föltűnik a szecesszióba. Tehát a természethez fordulnak új alakzatokért, vonalakért, mondhatnám motivumokért. De arról tudjanak, hogy még senki nem definiálta a nyelvtudományban a világon, hogy mi az, hogy szótag, mindenki tud szótagolni, maguk is a világ minden nyelvén, amin nem tudnak, azon is tökéletesen tudnak szótagolni, ennek ellenére még senki nem definiálta, mi az, hogy szótag. Rengetegen próbálták. És ugyanígy nálunk a stílustörténetekben minden még senki nem tudta definiálni egyértelműen, mi az, hogy motívum. Rettenetesen sokat írtak róla, vannak folyóiratok, amik másról se írnak. De mindannyian használjuk a motívumot, anélkül, hogyha rákérdezne valaki, jön a Marsról és rákérdez, akkor meg tudnánk neki egy-két mondattal mondani, mi az, hogy motívum. Persze sokféle meghatározást találnak lexikonokban, de abban minden bele lehet kötni. Tehát motívumokat keresnek, ugye? Tulajdonképpen itt tűnnek föl először az amerikaiak, Frank Lloyd Wright, W. Frick Hötte, nagy építész. Még szinte meg is előzi az európai szecessziós építészetet. Chicago mellett született Oak Parkban, ugyanabban az Oak Parkban, egy ilyen kisváros, született a Hemingway. És én nagyon szerencsés voltam, hogy valamikor a 90-es években egy hónapig Oak Parkban laktam, és el tudtam menni ezeket a szülőházakat megnézni. Körülbelül azt az ideológiát, hogy a természet és minden, ami természeti, és a fának a fölhasználása, és a természeti anyagoknak a fölhasználása, ami majd nálunk, nem tudom én, 100 évvel később mondanak az építészek, a Makovec, azt megírja nagyon világosan, érthetően és szépen a Wright, Frank Lloyd Wright. Tudják, hogy kell a Lloydot írni két L-lel. Az első nagy, a második kicsi és Y. Az irodalomban ott van nekünk a Krúdinak a stílusa, amire nagyon sokan azt mondják, hogy szecessziós. Ez az indázó stílus, ahol tulajdonképpen a mondanám történet, de nem jó szó, mert nem a diegézis, hanem maga az egész novella vagy regény nem a fő mondatokba megy előre, hanem a mellékmondatokba. Azok a fontosak. De hát tudják, hogy a nagyon elmesélhető történetük nincsenek a Rudi írásoknak. Nem az a lényeg. De ami a lényeg, az inkább a mellékmondatokba megy előre. Ez a szecessziónak az egyik alap jellegzetessége. És hát az alapjellegzetessége az, hogy a kis dísztárgyak. Ez utoljára ilyen stílusirányzat, ami a kis dísztárgyakat teremte, tehát itt nekem nincsen semmi az íróasztalon, az a rokokó volt. Rokokó kávéskészlet. És szecessziós kávéskészlet. Ennek most az utóbbi évtizedekben nagy keletje volt, és nagy divatja volt, talán per pillanat egy kicsit ez alább hagy, de 10-20 évvel ezelőtt borzasztó divat volt a szecessziós ilyen kis tárgyaknak a visszatérése, meg egyáltalán az, hogy szépnek tartották a szecessziós épületet, meg minden, de volt egy olyan, amikor ez nem kellett. Amikor mi összeházasodtunk a feleségemmel 63-ban, akkor a idős rokonságból ilyen kis műtyürkéket kaptunk, kis csészécskéket, meg nem tudom miket, szecessziókat, úgy, hogy van össze dobozba, és elvittük valami antikvitásboltba, és eladtuk. Hát most milyen értéke lenne? Meg most jönnek vendégek, azok csodájára járnának. Hú, nektek ilyen is van, meg az is van. De akkor ez nem tetszett. Akkor a csőbútor kellett, a szögletes kellett. Na most, ha már itt az építészetnél is tartottunk, mondanunk kell azt, hogy van egy kis ország, viszont úgy nem kicsit területileg, de népileg, hogy a népesség populáció tekintve, ahol borzasztó nagy építészek születtek, és ezek a finnek. A Saarinen, az Alvarado, a Nervi és mások. Szóval elmennek Finnországba, akkor csodálják meg a tájat, hogy lehet az, hogy akkora hegyük nincs, mint a Gellért hegy, és egy ilyen teljesen lapos táj, hogy tud ilyen borzasztó gyönyörű lenni. A fenyőerdőkkel, a tavakkal, és ugye a földből ilyen gránit sziklák, akkora, mint ez a szoba, vagy még nagyobb, úgy kipudja. És akkor körülötte a fák, óriási fenyőfák, 50 méterre arrébb egy tó, hát az olyan gyönyörű, az a kibudjanó kő is olyan gyönyörű. Ezt kell Finnországban megnézni, és meg kell nézni az építészetüket, mert gyönyörűek. Ki kell menni Espóba, oda kivisz valami hévszerűség, az Helsinkinek egy ilyen elővárosa, és ott a modern építészetet, hogy milyen gyönyörű, hogy a lakótelep, most nem az, hogy a milliárdosnak a villája, hanem a lakótelepük milyen szép. Ugyanolyan házjáré, mint az itteni, de valahogy, ahogy hozzányúltak, ahogy megcsinálták, az szép. Nem ilyen drab, ismerik azt az angol szót, hogy drab. Gyönyörű. Megy az ember autóval, már várja, hogy beérjünk egy városba, és lássak egy lakótelepet, mert már arra vágyik a szemem, hogy az milyen gyönyörű. Akkor 8-9 emelet magasságban ott van ez az északi őserdő. Na de hát mindezek mellett ugye a szimbolizmusnak van egy olyan örök szimbolizmus, azt lehet mondani, mert mindig volt olyan, hogy szimbólum. Ugye a szimbolizmusnak a jellegzetessége, hogy a dolog nem azt jelenti, amit. Tehát nem szó szerinti jelentés. A fekete zongora, az Adinak a verse, a fekete zongora az rettenetes sokfélét jelenthet, aki elemzi, így elemzi, úgy elemzi, csak az még senkinek nem jutott eszebe, hogy azt mondja, hogy a fekete zongora az egy fekete zongora. Majd a 20. század 10-20-as éveiben, amikor jönnek a különböző újabb, modern irányzatok, a tárgyias költészet, akkor lesz az a bátorság, hogy úgy írni egy fekete zongorát, hogy annak semmiféle szimbolikus jelentése nincs, az egy adott fekete zongora. Borzasztó nehéz megcsinálni. Borzasztó nehéz úgy megcsinálni, hogy ne gondoljuk azt, hogy valahol van egy lényegiség rajta túl. Mert a szimbolizmusnak az a központi indítéka, hogy van lényeg, de a lényeg a jelenségeken túl van, nem a jelenségekben van, még mint a klasszikus német filozófia Hegelék is gondolták, hanem rajtuk túl, mögöttük, valahol messze. Ezért aztán nagyon átszimbolizálódnak a szavak, és minden keresünk, hogy mögötte. De majd úgy megcsinálni, majd Babits törekszik, ő az első, aki szeretne olyat írni, hogy a szavak azt jelentik, amit. Majd erről fogok még a fél év során beszélni. De a szimbolizmus az valahogy sugalmazza, hogy valahol messze, távol, a végtelenben van valami transzcendens. Ezért mondtam a múltkor, hogy abban a bipoláris párban, hogy amit az amerikai Rorty nevez így el, hogy metafizikus, ironikus, ez metafizikus. Ezzel szemben az impressionizmus az nem az. Az impressionizmust azt úgy szokták úgy a művelt átlag ember, aki egyáltalán hallott már róla, hogy az a benyomásoknak, a pillanatnyi hangulatnak, az érzelemnek a művészete. Az impresszió, ugye impresszió, benyomás. De van egy nagyon érdekes és nagyon jónak hangzó impresszionizmus elmélet, amit itt a század előn a Fülep Lajos fedez föl, vagy ír meg, a Fülepó talán mindmáig a legjelentékenyebb magyar művészettörténész. Úgyha azt mondjuk, hogy magyar szellemi élet, és akkor abban nem csak költők vannak benne, mert a magyar szellemi életben elsősorban költők vannak, nem tudom miért, a német szellemi életben nem költők vannak, hanem mondjuk filozófusok vannak. Szóval ez egy ilyen sajátosságunk, hogy nálunk a költészet, szóval az irodalom, és az irodalomban belül pedig a költészet. De hogy a szellemi életet úgy egybe nézzük, ha lehet, akkor ebben a szellemi életben a Fülep nem kisebb jelentőségű, mint a Babits kortársak is. Ha lehet valamilyen irányhoz kötni, amiről itt filozófiailag, ha röviden is, vagy csak említésszerűen is néhány mondatot mondtam, a szellemtörténész. Tehát a Geistesgeschichte iránya az, amivel valahol meg lehet határozni. Művészet történész, művészet filozófus. A művészet történészeink számára az nem kétséges, hogy a legjelentékenyebb a magyar művészet történész ez a Fülep Lajos. Senki nem vonja kétségbe. Azzal lehet nekünk gondolkodni, most akkor az Ady a jobb költő, vagy ilyen marhaságokon is lehet gondolkodni. És az Ady a jobb költő, a Kosztolányi jobb költő, vagy a Babits a jobb költő, vagy melyik a jobb költő, a József Attila. De a művészet történészeknek nem jut eszükbe azt mondani, hogy a Fülep mellett van egy másik. Pedig sok nagyon jó művészet történész volt. Meg van is. Ő akkor ment nyugdíjba 57 körül, amikor én első éves voltam. És voltak művészettörténész évfolyamtársaink, angol művészettörténet, akik mondták, hogy gyere le, hát hallgass meg, hát ilyet nem hallottál még, hát gyere, gyere. És én valahogy úgy mondtam, na majd a jövő héten, nem, most megint közbe jött valami, majd a következő fél évben, és akkor már nyugdíjba ment, és akkor nem volt, csak a legendái maradtak, és hát akkor persze már sokat olvastam is tőle, és láttam, hogy ez igen, hát ez... Ez úgy művészettörténész, hogy művészetből cselett esztéta és filozófia. És a Válasz első számában, amikor az megindul 34-ben, őt ott hívják a népi írók, és ott ír egy nemzetpolitikai tanulmányt, azt el kell olvasni, hogy a nemzet mind értéke önmagában véve nem. Az egy egész nagy írás, azt mindenkinek el kell olvasni, tisztességes, okos, mély. Nem kerül egyetemre, tehát valahol mélyen tisztelik őt a nyugatosok is. Hát a Magyar Művészet című könyv az folytatásokban éppen a nyugatban jelenik meg, az is, amit az impresszionizmusról kitalál. De a két háború között református lelkész. Lenn Dél-Baranyában, ő fedezi fel az egyke kérdést, ő hívja le a Kodolányit, az Ijést, meg a többieket, hogy nézzétek meg, ez a téma. Erről kell értekezni. Ez egy olyan példaszerű gondolkodó, aki, hogy ilyen rossz ízű kifejezést mondjak, de jó értelemben mondom, aki mélyen nemzeti, mélyen magyar, anélkül, hogy egy fikasz nacionalista lenne. Nagyon ritka nálunk, nincs is rajta kívül ilyen szinten. Feltétlenül vegyék kézbe valamelyik. Már kiadták a különböző címeken, kiadtak tőle könyveket, köteteket. A vizsgára feltétlenül olvasni kell valamit Fülöp Lajostól. Aztán évekkel később, amikor én terveztem, hogy a Vörös Sándorról könyvet írok, és a Vörös Sándorék úgy elvittek ide-oda, elvittek a Fülephez. A Vörös Sándor az a Fülep élete végéig, két háború között tanított Pécsen, rosszul mondtam. Pécsen tanított. Mint ahogy ne haragudjanak, hogy közben csak eszembe jutott, rosszul mondtam, a Czóbel Minka testvére Czóbel István. A Czóbel Béla az egy nagy festő. István az, aki filozófiai könyvek, ilyen vastag filozófiai könyveket ír németül. És közben, mit tudom én, sertésztenyésztő Miskolc mellett. Elvittek a Füleppel, úgyhogy egy délelőttől töltöttem a Füleppel. A Vörös Sándor kezdettől, mert tanította őt a Pécsi Egyetemen, a verseit mindig először a Fülepnek küldte el és mutatta meg, és akkor Fülöpön piros tollal láttam, milyen kell, aláhúzta, hogy ez nem jó, ez magyartalan, ezt cserélt ki, Sanyikám, hülye vagy, ezt cserélt ki, ezt így nem lehet. És évtizedekig abszolút hallásra volt. A Hallgatás tornya című első gyűjteményes kötetét a Fülep állította össze, Fülep segítségével állította össze a Vörös Sándor. És na, ő tényleg egy olyan ember volt, aki csak úgy ránézett az ember, akkor látta, hogy hú, ez nem akárki. A Széher úton lakott, nem tudom, hogy jutott hozzá, a Dohnányi villát kapta meg, ugye, mert a Dohnányi Ernő, aki hát nagy zeneszerző, mostanában fedezik fel újra. Volt valami jobboldaliság, és ezért aztán 45 után a nevét nem ejtették ki, elment valahova, nem tudom hova, Amerikába, és ott egy gyönyörű villája a Széher úton, és azt a Fülep kapta meg. Úgyhogy amikor a Vörös Sándorék elvittek engem valamikor 60-as évek közepetáján a Fülep, az akkor abban a villában lakott, és amikor bementünk, és elénk jött a Fülep, az már úgy, ahogy kinézett is, egy nagy ember volt. Mert már 80-on fölül volt, egy fes, szép öreg ember volt, és a tekintetében volt valami, biztos találkoztak már ilyen emberrel, hogy ez nem akárki. Na, ez nem akárki. És ott lejátszódott egy jelenet, amit én meg is írtam mostanában, de soknak elmeséltem, hogy ott beszélgettünk, én fiatal ember voltam, ott ültem, mint a kuka, hát azért gondoltam, hogy egyszer már csak közbe kell szólni, valamit mondanom kell. Hát most letesztel engem a Fülep, hogy írhatok-e könyvet a Vörös Sándorról. Egyáltalán méltó vagyok-e arra, hogy a Vörös Sándornak a nevét leírjam. Ő majd meg fogja mondani telefonon a Vörös Sándoréknak, hogy na nem, ezzel ne. Azért valahol a beszélgetésbe bekapcsolódtam, és azt mondtam, hát igen, hát például Chagall, és erre ő egy ilyen asztalnál ült, így ültünk ott, a Vörös Sándor, a Károly, ami meg én így az asztalra ült, és azt mondta, Chagall nem festő. Aki azt mondja, hogy Chagall, az nem mondhatja azt, hogy Picasso, mert Picasso festő. Ilyen volt. Akkor én már évek óta jártam rendszeresen a Lukács Györgyhöz, akivel ők egy ivásúak voltak valamikor, hát a Lukácsban marxista lett, a szellemtörténetből, a Fülepből nem lett marxista, de 1911-ben egy évig együtt laktak Firenzében, mert a jobbak nem úgy mentek Firenzébe, hogy két napot, vagy mit tudom én, az amerikai turisták, egy nap Olaszország, egy nap Franciaország, egy évig ott voltak, mert az a reneszánsz. Ha valaki arra kíváncsi, mert azt mondja, hogy a reneszánsz, annak egy évet el kell tölteni Firenzébe, és akkor megtudja. Egy évig ott voltak. És indítottak egy folyóiratot, előbb, mint a német szellemtörténészek. A német szellemtörténetnek is volt egy híres folyóirata. A Geist szellem, ők egy-két évvel korábban megcsinálták magyarul a Szellem című folyóiratot, csak két száma jelent meg, de óriási, együtt. Szóval együtt indultak. És az alaphabitusuk az ugyanolyan volt, mert a Lukács György is azt mondta, hogy Kafka vagy Thomas Mann. Nem lehet egyszerre szeretni a kettőt. Kenyeres elvtárs mondta nekem, mert mindenkit elvtársnak szólított. Hát ez nem lehet. Hát választani kell most, vagy a Kafka, vagy a Thomas Mann. De a Thomas Mann kell választani, mert az író, a Franz Kafka nem. Kenyeres elvtárs. Aranyos, tüneményes, egy ilyen nagypapa volt. Remek volt a Lukács, de ugyanez a habitus volt, csak nem volt a mérges. Így asztalra ütött a Fülep, és azt mondta, hogy Chagall nem festő. Választani kell. Ez az abszolút választás. Életválasztás, ízlésválasztás. Nincs vagy-vagy. Illetve csak vagy-vagy, nincs is-is. Csak vagy-vagy van. Ezt elmeséltem a Fodor Andrásnak, aki ugye nagy könyveket írt a Ezer este Fülep Lajossal, és borzasztóan tiltakozott ellene. Nem létezik, tehát valamit félreértettél, hát az lehetetlen, ilyet a Fülep nem mondott, és akinek úgy elmeséltem, azok mind berzenkedtek, hát most tavaly megírtam a történetet, mert már rég meghalt, a Fülep meghalt, a Vörös Sanyi meghalt, a Károly, ami szegény Fodor András is meghalt, hát leírtam, megjelent, hogy ez nem újjon el majd én velem is. Igenis, megtörtént. Ilyen is volt a Fülep. És ebben is benne volt valami nagyság, hogy mert ilyet mondani. Nagy dolog. Na most a Fülep azt mondja, hogy az impresszió, most nyert, hát az nem a pillanatnyi impresszió, az nem az én érzelmem, az nem az a művész, hogy őszi levelek hullanak, és akkor látok egy fiatal párt a padon ülnek, és akkor nekem eszembe jut a szerelem kontra halál, és nem. Kétféle ábrázoló művészet van. Az egyik művészet azt akarja ábrázolni, amit tudunk, a másik azt akarja, amit látunk. A tudunkkal kezdődik az egyiptomi képzőművészet, a korai görög, ezek a cikládikus, tudják, a szigeteken ezek a fantasztikus szobrok, meg minden onnan jön majd a modernitás, a Henry Moore, meg a többiek. Az azt akarom ábrázolni, hogy amit látok. Hát most, ha jól tudnék rajzolni, akkor magát le tudom rajzolni. Aranyos kislány adta nekem ezt bizalommal, hogy nem tudom eltulajdonítani. Ugye le tudnám magát rajzolni minden tovább nélkül. Nagyon sokan vannak, akik egy pillanat alatt nagyon jól le tudják magát rajzolni, csak hogy az a helyzet, hogy magának van háta is. És én tudom, hogy van háta, de nem tudom lerajzolni. Nem tudom azt ábrázolni, amit tudok. Csak amit látok. És az egyiptomiak tudták ezt a kettőséget, és ezért úgy ábrázolták, hogy így vannak, majd nézzék meg az egyiptomi rajzokat, hogy így vannak a két vála, de a feje az elfordul, hogy a füle látszódjék, hogy az orra látszódjék, és minden. A lábfeje ugyancsak el van fordítva, hogy minél több látszódjon belőle, mert tudjuk, hogy van. És a korai görög is, amit tud, próbálta. Aztán utána bejön az, hogy amit látunk, elégedjünk meg, amit látunk, és az szép legyen. A reneszánszba jön az ideális szép színek. Az mindegy, hogy a rét milyen, úgy kell lefesteni, hogy az ideális színharmónia legyen. Tehát egy kicsit elfejlődünk attól, hogy amit látunk, egy ideális szép felé, majd az, amit tudunk, visszajön az avantgárdba. Visszajön a Picasso-iknál, ezért van a három mellű nő, meg a mit tudom én, amik, mert ő azt akarja ábrázolni, amit tudunk. Hát egy széknek négy lába van, és akkor is négy lába van, ha úgy van fordítva, hogy nem látok csak hármat belőle, akkor abban a szögben úgy kell tudnom lerajzolni, hogy a negyedik lába is benne legyen. Amit tudunk, nem amit látunk, nem amit érzékelünk. A Rembrandték veszik észre az árnyéknak a hatását. Hogy jó, hát látjuk, de akkor avval számolni kell az árnyékkal. És a 18. század végén elkezdenek foglalkozni a színtannal. Goethe. Nehéz azt mondani, hogy Goethe mivel nem foglalkozott, mindennel foglalkozott. Ha van annak a szónak értelme, hogy reneszánsz ember, akkor a nem reneszánsz Goethe volt egy reneszánsz ember. Ha meghalok, és a Jóisten megkérdezi, hogy kinek az életét szeretnéd újraírni, azt mondom, hogy a Goethét. Az minden volt. Remek természet. Ha nem, egy verset nem írt volna, mint természettudós, aki közettannal foglalkozott, meg szintannal foglalkozott, akkor is fönnmaradt volna a neve. 80 éves korában cserélgette a barátnőit. Az egy teljes életet élő ember volt, és komoly államférfi, mai szóval miniszter. Még az is volt, politikus is volt, nem visszavonuló. Tehát szintannal is foglalkozott. Aztán akiről itt beszéltem a fél év elején, a Schopenhauernek is van egy szintana. Tudni, azt veszik észre, hogy mondjuk, hogy ez piros. Nézzék jól meg. De ha mellé teszek egy sárgát, és jól látnak, szóval hogy tudnak látni, akkor már a sárga is és a piros is egy kicsit más lesz, mert egymásra hat a két szín. Ez a szinten, ezzel foglalkoztak. Be lehet mérni, hogy így az ilyen, de egymás mellett egymásra hat a két szín. És miért ne lenne kötelező, hogy a festő erről tudjon? Na most az impressionizmus az azt mondja, hogy van a virágos rét, ahol egymás mellett különböző színek vannak, ezek a színek nem olyanok, mintha az a pipacs piros csak egyedül lenne, hanem mellette van a zöld fű, meg a sárga, mit tudom én, micsoda, meg a kék, nem tudom, micsoda, az úgy egy kicsit más lesz, de azt kell nekem ábrázolni most. De ezt tudják. Ezt már régen tudják. Csak azt nem tudják, hogy létezik a megvilágítási érték. Ez jön be a Fülep szerint az impressionizmusba. A megvilágítási érték az azt jelenti, hogy délelőtt 11 órakor másképp hatnak a réten ezek a színek egymásra, mint délután 3-kor. És így, mondja a Fülep, így a pillanat művészete az impressionizmus. Hogy akkor a megvilágítási érték. Ebben még azt is lehetne mondanunk, hogy egy kicsit hasonlít a naturalizmusra. Mert nagyon úgy akarja csinálni, ahogy van. A megvilágítás érték a valőr. Nem a festő szubjektivitása. Ez egy pillanatnyiság, de egy objektív pillanatnyiság. Nem szubjektív pillanatnyiság. Nem arról van szó, hogy a Claude Monet kimegy, leteszi az állványát, és akkor éppen arra gondol, hogy most szakította, nem tudom én kivel, és most ő szomorú, vagy most föltűnt egy gyönyörű fiatal nő, és akkor vidám, és akkor milyennek látja, hanem a valőr, a megvilágítás érték tulajdonképpen, és még mielőtt évekkel, hosszú évekkel az adat, hogy elolvastam volna Fülepnek figyelmesen ezt a tanulmányát, a Vörösanyi mondta nekem, mert én meg gondoltam, hogy odaadtam az írásanyagot a Vörösanyinak. És akkor az azt mondta nekem, hogy nem, tehát az impressionizmus nem. Hát az objektív művészet az impressionizmus. Tőle tanultam. Tehát az impressionizmus az a tovább haladhatatlan, meghaladhatatlan festészete annak, amit látok, a tökéletes. És akkor nem jön, persze, hogy a nagy impressionisták után mindenki föllázad az impressionizmus ellen, mert van posztimpressionista, szóval azt lehet utánozni, lehet még 500 olyan képet festeni, mint 5 milliót, mint a Claude Monet-ék. Vagy a francia impressionista, meg nálunk is, hát micsoda impressionizmus volt. Pár évvel ezelőtt volt egy csodálatos kiállítás a Nemzeti Galériában, a magyar vadak. Hát rossz szó volt, mert a vadak, a fovizmus az már egy avantgárd irányzat, nem tudom, miért kellett ezt a címet adni. Magyar impressionizmus, hát fantasztikus a Ferenciék, hát fantasztikus, hogy mit csináltak. A réprorónai, hát óriási nagy festőink voltak. Szóval ezt aztán lehet csinálni, lehet ilyeneket, és ma is vannak, akik így festenek. És... De azért a komoly festők azt mondják, hogy hát valami újat kéne csinálni, és akkor megfordul. Hát nem azt festjük, amit, nem azt ábrázoljuk, amit látunk, hanem amit tudunk. És itt jön az avantgárd. Az avantgárd formabontás, meg minden, ami nem formabontás. Mert az teljessé akarja tenni azt, amit tudunk, de nem mindig látjuk. Nem látjuk a dolog szerkezetét, nem látjuk a dolgot magát teljességében. De ebben, hogy az impressionizmus az a pillanat objektivitása, tehát nem érzelmi, nem az én benyomásom. Avval én nekem most a múlt héten bajom történt. A feleségemet kísértem el egy szemorvoshoz, mert kell egy szürkehályog műtétet csinálni neki a jövő héten, és ez egy olyan orvosi váró volt, ahol nem ilyen lik, meg képeslapok, ilyen vacakok voltak kitéve, hanem nagyon komoly könyvek. És az egyik, az egy személyzettörténeti monográfia volt a szürkehályogról. Ezt nem tudták gyógyítani. Szóval évszázadokon keresztül a szürkehályokba előbb-utóbb megvakultak az emberek, ha meg nem haltak annyi időskorukig, amíg a szürkehályoktól elvesztették a látásukat, akkor megvakultak, rengeteg vak volt. A 19. században mi azt tudták csinálni, hogy mert a hályog az egy réteg, ez rossz szó a magyar. Nem arról van szó, hogy itt képződik egy hályog, hanem hogy a szemlencse elhomályosul. És a 19. században elkezdtek egy olyan szörnyűséget csinálni, hogy benyomták a szemlencsét. A 20. században kitalálták, hogy nem benyomják, hát az utóbbi néhány évtizedig, hanem kivették a szemlencsét, az illetőnek nem volt szemlencséje, és egy nagyon vastag, láttak ilyeneket időseken, nagyon vastag üveg, szemüveg helyettesítette, és akkor nagyon jól láttak vele, csak elég szörnyen néztek ki. És egy Sir Harold Ridley, írják le, mert ezt itt rajtunk kívül nem hiszem, hogy van bölcsész, aki tudja. Akadémikus, meg nem tudom, nem tudja, mert nem volt ott ennél a orvosprofesszornak a várójába, és nem látta ezt a könyvet. Ez a háború alatt a brit légierő szemorvosa volt, és a pilóták nagyon sokszor szenvedtek szemsérülést, mert ahogy ugye belőttek az ablakon, azok a repeszek belementek a szemükbe, megvakultak, tehát ő neki nagyon dolga, és ő kitalálta azt a műtétet, azt az eljárást, amivel most az utóbbi néhány évtizedben meg tudják gyógyítani, mondhatnám, teljesen tökéletesen meg tudják gyógyítani a szürkehályokat. Úgyhogy kiszedik a szemlencsét, és betesznek egy műanyagot. Persze, hát azt meg kell tudni csinálni. Ezt már nem tudom, mi 20-25 évvel ezelőtt nálunk is tudta a szemorvos technikailag, de nem volt a műanyag. Akkor azt kellett kérni a családtól, hogy menjenek már ki Nyugat-Németországba, akkor még az volt, hogy 30 éve, és vegyenek ilyet ott, lemérték pontosan milliméterre, hogy mekkora kell, és akkor az ott valahogy drága pénzért megvette, elhozta, megcsinálta a magyar szemorvos, aki mindig nagyon jól fölkészült emberek voltak technikailag, és betette, és kész. Most már hála Istennek itt is lehet kapni. De ebbe a könyvbe volt egy fejezet rész a Claude Monet-ról. A Claude Monet-nak is szürke hályogja volt. És fokozatosan romlott a látása, és ott hozták, gyönyörű színes könyv volt ez a személyzettörténeti monográfia, hozták a festményeit ugyanarról, hogy tolódott el a látása a kék felé. Nem tudta. Ő mindig azt festette, a valőr, a pillanatnyi megvilágítás. Teljesen objektíven azt feste, amit az a híres liliomos tó emlékeznek rá, a híddal, amit Árzsápolynak hívnak, hogy a japán híd. Biztos emlékeznek rá. Azt ő nem festette, és írtó sikere volt. Aztán 5 évvel később megint lefestette, és megint, és ott van a könyvben, hogy tolódik. Ő azt nem látta, ő úgy látta, hogy ez olyan. Hogy a szürke hályog miatt, hogy tolódott el a kék felé, hogy lett egyre kevesebb a piros benne. Tehát mégiscsak bejön a szubjektivitás, mégiscsak bejövök én, nincs tökéletes objektivitás, és akkor ott visszatérünk a kanti filozófiához, hogy nem tudunk túllépni teljesen az érzékszerveinken. Nem tudunk igazán kapcsolatba lépni a valódi valósággal. Abban mindig benne vagyunk. Nagyon érdekes. Ez, amit a Fülep elméletről mondtam, ez a Magyar Művészet című könyv, könyvalakban is megjelent, de 18-tól kezdve nyugat közölte a fejezeteit. És ott az egyik fejezet foglalkozik az impresszionizmussal. Már a magyar impresszionizmussal foglalkozva előtte elmondja ezt az elméletet, ami nagyon hihető és nagyon jó, de ugyanakkor azért él tovább az is, hogy a benyomás. És csuda tudja, ha azt veszem, hogy én most lefestem magukat úgy, hogy tökéletesen, úgy, hogy látom, és a déli fekvés itt fény, ahogy esik, és minden ezt én megtanultam, és akkor ezt megcsinálom, mégiscsak benne van az én szemem. Hát az én már 70 éves vagyok, hát még nincs szürke hályog a szememen, de valami biztos 20 éves koromban ugyanezt egy kicsit másképp látom, de benne van a szubjektivitás. És tartja magát az a nem túl művelt álláspont is, hogy hát az impresszionizmus a pillanatnyi hangulata, elmélázok, azért olyan szép, mert az én benyomásom, az én hangulatom, elomló hangulat, ez is tartja magát. És erre is van egy példa, egy klasszikus példa. Hazamennek, menjenek be az internetbe, és írják be, hogy Ezra Pound. Hát a T.S. Eliot mellett a modern angol szánsz költészet másik nagy alakja. Nagy újító alakja. Ugye az angol szánsz irodalomban a Joyce, a prózában, és a T.S. Eliot, és az amerikai Ezra Pound. T.S. Eliotnak is óriási eszéirodalma van, remek eszély, és a Ezra Poundnak talán még jobbak. Amit az olasz kultúráról írt meg. Gyönyörűséges dolgai vannak. Nem nagyon beszéltek itt róla évtizedeken keresztül, hát egyáltalán mondjuk a D.S. Eliotról sem, mert hát az modern volt, a Wasteland-del, meg egyáltalán hát ugye az angol szász, és nem tudom én micsoda, de az Ezra Poundról különösen nem, mert az Ezra Pound az fasiszta volt. Na most hogy is volt ez? A nagy amerikai írók, mint a Hemingway is, ugye évtizedeket töltöttek el Európába, a Hemingway Franciaországban írt is róla. Az Ezra Pound pedig Itáliában. Az fiatal korától kezdve izgatta őt. Itália a Dante előtti költészet, tehát olyanokat írt, az olaszok nem írtak olyan jókat arról, akik a pokolba szerepelnek. És ott ragadt a háború kitörésekor. És vállalkozott arra, hogy a Mussolini féle római rádió angol nyelvű, nem tudom milyen volt. Hát ott közreműködött, speaker, vagy mit tudom én, közreműködött. És ezért a háború után az amerikaiak elővették, és mint háborús bűnöst bíróság elé állították, és elítélték. Innen jött itt Kelet-Európában az Ezra Pound, köszönjük, azt nem, egy versét se semmit, nem is írjuk le a nevét, de ronda fasiszta, olyan, mint a Vas Albert. Mi nálunk. De hát azért valahol az amerikaiaknak volt érzékük, hogy ez egy borzasztó nagy ember, hát egy rettenetes nagy költő, hát egy világnagyság. És ezért kitalálták azt, hogy nem fasiszta, bolond, elmebeteg, és nem börtönbe zárták, hanem bolondok házába. És akkor a bolondok házába volt, én nem tudom mennyi ideig, nézzék meg az interneten, és amikor kiengedték a bolondok házából, hogy na most már szegény elegetünk a bolondok házából, akkor megfogadta, hogy többet nem beszél. A verseit fölolvassa, de beszélni nem beszél. És nem is beszélt. És 1966 nyarán Olaszországban voltunk, a feleségemnek, aki olasz szakos volt egy perugiai ösztöndíja, és akkor én is kimentem, és ott bejártuk Umbriát, hát Umbria az világban nem csak Toszkána, Umbria még talán szebb. Bejártuk az umbriai városokat, és elkerültünk Spoletóba, dögmeleg volt. Hát ugye úgy, hát az, hogy ígyunk valamit, nem volt pénzünk, hát ez, akkor fiatalak voltunk, az nem létezett ott. Szenvedtünk, és a főtéren, ott a templomnál, a gyönyörűséges templom, volt egy ilyen kis, ki volt ragasztva egy ilyen papír, hogy itt költői találkozó lesz, És néztük a neveket, és ott voltak Simon István és Csóri Sándor. Hát mondom a feleségemnek, te már itt vagyunk, akkor már maradjunk itt, ez délután. Kezdődött, én a Simont ismertem, a Simon István nagyon jó költő volt, ilyen Johannes Ferenc kortárs. Jó költő volt, elfelejtették már mára, de ő volt a kortárs című folyóiratnak akkor a szerkesztője, és akkor én, mint fiatal recenzens már szerepeltem néhányszor a kortársban, ismertem őt. A Csórit nem ismertem. És akkor ott maradtunk, és akkor megkerestük ezt a két magyart, és hát azok borzasztóan örültek, mert ezek nem tudtak nyelveket. Hát ugye az a költői találkozó, az egy amerikai rendezvény volt, csomó amerikai újságíró, és hát Olaszországban volt mégis olasz. Ezek nem tudtak se angolul, Csóri Sanyi meg a Simon, se olaszul, mi meg tudtunk olaszul is, meg angolul is. Hát írtóra megörültek nekünk, meg helyes fiatalok voltunk, és akkor ott maradtunk. Ott gardedámoztuk őket, közben összeismerkedtünk jó néhány amerikai újságíróval, és akkor ezek az újságírók azt mondták, mert ott volt az Ezra Pound, és az Ezra Pound is nagy orosz költők, meg minden ott felolvasták a verseiket, Csóri is, meg a Simon István is, de az Ezra Pound is, az kiállt, és felolvasta a versét. És megtapsoltak vissza. És a szünetben az amerikai újságírók közül egy párral azt mondták, hogy gyertek, oda viszünk benneteket az Ezra Poundhoz. És akkor oda mentem az Ezra Poundhoz a feleségemmel, és a beszélgetés az úgy folyt le, hogy ő így csinált, és ezzel teljesen tökéletesen irányítani tudta a beszélgetést. Olyan volt, mint a beszélt volna. Hát ő volt a legnagyobb költő, akivel életembe kezet fogtam. Mert egy olyan igazi, igazi nagy ember volt, és hát azok a versek, amiket ott felolvasott a kantókból, ugye azt írta egész életében a kantóit. És az is olyan volt, mint a Fülep, hogy egy olyan jelentős öreg ember, fehérhajú, szakállas, szép szál ember volt, és az úgy látszott rajta, hogy ez nem akárki. Ismernek ilyen. Hát az úgy nem akárki. Hát ez volt az Ezra Pounddal a személyes élményem, nincs magyar író, meg a magyar értelmiségből senki, aki kezet fogott volna az Ezra Pounddal. Én vagyok az utolsó. Régen meghalt. Na most ő neki van egy, sokat volt Párizsban is élt, és jött föl az egyik metró megállóból, és akkor jött vele szembe egy tömeg, akik mentek le a metróhoz, és ez úgy megragadta. És erről akart írni. Ezen gondolkozott, és írta, és nem jó, összetépte, nem, ez sem jó, ez sem jó. Végül két sorhoz jutott. The apparition of these faces in the crowd petals on a wet black bough. Ennyi. És erről, ennek a történetét megírta. Tehát itt van egy impressionista kis versikének a története, menjenek haza, írják be az Ezra Poundot, és keressék meg az In a Station of the Metro című kétsoros kis versét, és a hozzátartozó önmagyarázatot. Nagyon ritka az ilyen, hogy egy költő saját magát magyarázza. Vörös Sándornak van egy nagy-nagy nyolc oldalas önmagyarázata, az a világirodalomban párját ritkítja. Sorsangyalok megjelent 46-ban a Magyarok című folyóiratban, és Pécsen ült egy társaság, ott volt a Fülep Lajos, az I.S. Gyula. Szóval nagy ágyuk, és mondom, olvastátok a Sanyinak ezt a versét? Hát olvastuk, de hát eszik iszánk, mi ez? És ott beszélgettek a Bernát Aurél. Mi ez? Mi ez? És akkor mondták a Fülepnek, hogy na Iskám, te olyan jóban vagy a Sanyival, hát kérd már meg, hogy magyarázza ezt el, hogy most ez micsoda. És akkor a Fülep írta Vörös Sándornak egy levelet, és egy nyolc oldalas levélbe elmagyarázta betűről betűre a versét. Vörös Sándor ilyen nincs. Ilyet senki nem csinál. Ezt én a Tündérsíp című kötetembe közöltem először. Nagyon nehezen fértem hozzá. Engedély. Jó, hát a Vörös Sanyi persze, hogy engedélyezte. Jótét lélek volt, az mindent engedélye, de mégis ehhez hozzáférjek. akadémián, meg nem tudom micsoda fülebb hagyaték. Azzal ér véget, és itt most ne botránkozzanak, mert avval ér véget ez a magyarázat. Ez egy szürrealista vers, tehát csinál, aztán nekem csinált ilyeneket, el is tettem őket, hogy teljesen ilyen értelmetlen szótöredékek, hangzásra értelmetlen szótöredékek, amiknek a hangulata alapján elkezd értelmetlen, mint egy lefordítja értelmesre. És akkor már úgy van valami értelme, és akkor azt tovább fordítja, és végül egy értelmes, de a ilyen romantikus versen, meg impressionista versen nevelkedett olvasó nem ért belőle. Ez egy technika. És ezt elmagyarázom, hogy ez hogy született, és mit jelent, és minden. Fantasztikus. És avval ér véget, hogy hát igen. Hát előfordul az, hogy az ember nagyobbat szarik, mint ami a seggén kibér. Ilyen volt a Vörös Sándor, így tudott. Sem, nem volt benne nagy képűség, hogy ő a szent nagy költő, de hogy magyaráz valamit, meg szépeleg, meg minden. Ezt a magyarázatot, ha el akarják olvasni, az én Tündérsép című könyvembe találják, meg ott én közöltem az egészet. De ez is egy borzasztó érdekes, ez sokkal rövidebb, de egy nagyon érdekes önmagyarázat, egy impressionista versnek a születése. Úgyhogy ez a két elmélet van, hát biztos van a hermeneutika, meg nem tudom mi alapján rengeteg, hogy van egy ilyen szubjektív benyomás, és akkor azt valahol helyettesíteni akarom, mert hát itt nincs a versben, hiába az a címe, hogy in a station of the metro, nincs metro, és egy virágszirom van. Tehát behelyettesíti valamire. Ennek van egy bravúr teljesítménye, azt is elolvashatják, a Füst Milánnak van a Látomás és Művészet. Látomás és a Művészetben. Egy esztétikai könyve. Látomás és indulat a művészetben. És abban van egy olyan jelenet, hogy mintha valaki tanítana írni. És akkor az a feladat, hogy nézd, itt van a szoba, itt van egy asztal, egy váza, és egy szál piros rózsa. Ezt írd le. Mert persze nincs, aki tanítson, ő csinálja az egészet, ha jelent, és akkor megpróbálod, de ez nem. Hát figyelj ide, hát az világít, az a rám, nem, hát látod, az egy szoba, semmi nincs, csak az asztal, rajta a váza, benne a piros rózsa, az a piros rózsa, ott világít, hát ezt úgy kell tudni megírni, akkor megint megírja. Ez még mindig nem jó. És akkor azt a bravúr csinálja, gyerekek, az valami hihetetlen, hogy végül több oldalon át átírja, végül a piros rózsából sárga rózsa lesz, és az a sárga rózsa pirosan világít. Ha elolvassák, pirosan világít. Nem tudom, hogy csinálja a Füst Milán, de megcsinálja. Fantasztikus. Tehát ugye egy ilyen helyettesítés az impressionizmus, hogy a pillanatnyi élményt, hangulatot, benyomást, mint az Ezra Pound, hát átteszi egy valami világra. Már nincs arról szó, hogy sok ember arca mosolyognak, nem mosolyognak, hogy néznek ki. Ugye? Mert úgy az nem lehet. Csak transponálni lehet. Az is az impressionizmus. Na most az impressionista művészet ugye a legteljesebben ezt a képzőművészet tudja megcsinálni, az irodalom csak a részleteket tud ebből, az a festészet, és a modern magyar festészet ezzel kezdődik, Nagybányával kezdődik. A Nagybánya pedig ugye Münchenben indul. Münchenben. A németeknek két nagyon, a franciáknak ott van a Barbizon, meg nem tudom, micsoda híres művésztelepek. A németeknek kettő van, a München és a Worpswede. A Worpswedéről szinte könyvet írt, egy nagy tanulmányt írt a Rilke. Az volt a moderneknek. A München az a klasszikus historizáló festészetnek volt. Nagy-nagy műhelye. A Mieink, a Bencúrék, meg Székely Bertala, akiket máma lenéznek, hát menjenek fel a galériába, nézzék meg, hogy milyen nagy festők voltak. Hogy tudtak festeni. Micsoda rettenetes tudásuk volt. Nem szabad irányzatokat lenézni. mindig egy műalkotáson, és én tudom, hogy melyik irányzat. És azon belül értékelem. Hát ezek Münchenben tanultak, és ott volt egy Piloti nevű festő, Y-nal a végén, hát ő volt ott a főmester. De hát csak úgy ukmuk-fuk oda beiratkozni, hogy kezicsokolom, én vagyok, ide szeretnék járni, kifizetem, jó, rendben. Nem, hanem volt egy felvételi, hát be kellett mutatni neki a dolgait, meg esetleg ott is mondtak neki valamit, hogy most ezt rajzold, azt festd. És akkor már kitalálták, hogy akkor a felvételi előtt van egy ilyen felvételi iskola, hogy mondják aztán előkészítő. És magyarok jártak oda, és a Hollósi Simon csinált egy ilyet, aki már benn volt az iskolában, és akkor csinálta a magyaroknak, hogy gyerekek egy évig nálam, vagy fél évig előbb itt legyetek nálam, én megtanítom az alapokat, és akkor mehettek a felvételre. És nála gyűltek össze ezek a zsenik, a Ferenczi Károly, a Csók István, Réti István, meg a többiek. A Réti megírta ennek a történetét, a Réti István. Van egy monográfiánk, egy nagyon... Az egy nagyon érdekes dolog. Én azt nem tudom, hogy a zeneszerzők hogy tudnak írni. Én olvastam Bartók írásait, a Kodálynak az írásait, nagyon sokat nem olvastam, Álván Berget, meg minden. Azok elég nehézkesek, elvontak, hát mondjuk a Kodály gyönyörűen írt magyarul, arra nagyon adott, de semmi színesség nincs benne, de hogy a festők írnak, a Bernát Aurél emlékiratai, meg minden. Na, azok remek írók. És a Réti is egy remek író, aki megírta később a nagybánya történetét, hogy alakult ki. Azt érdemes elolvasni. És akkor ezek úgy együtt maradtak egy pár évig, és túlléptek már a később romantikus, historizáló történeti iskolákon, és felfedezték maguknak az impressionizmust, és akkor gondolkoztak, hogy mit csináljanak. És akkor ketten közülük azok nagybányaiak voltak. Nagybányai Észak-Erdély. És azt mondták, hogy gyerekek, ahonnan mi jövünk, az egy gyönyörű vidék, nem tudom, ismeritek-e, de öltözzünk oda. Költözünk oda, csináljunk egy művészelepet, ott együtt fogunk dolgozni, és hát most 95 van, jövőre lesz a millennium, hát nem fogjuk győzni a megrendeléseket. Hát milliómosok leszünk. És haza is mentek. És letelepedtek. Senki. Egy megrendelést nem kaptak. Senki, semmi. Egyszer csak jött a pofögött, megállt a nagybányai állomáson, leszállt két kis csámpás zsidó, az egyiket úgy hívták, hogy Ignótus Hugo, a másikat úgy hívták, hogy Kis József. Kis József volt akkor a nyugat előtti korszaknak a nagyköltője, ilyen Arany János iskola, azt vitte tovább. Fölkeresték ezeket a fiatal festőket, a ketten, és azt mondták, hogy hát itt van a Kis József, hát ugye tetszenek ismerni, hát a Nagy Kis József, ez a kis pöttő ember, a Nagy Kis József. Ő most összeállított egy verses kötetet, és arra gondolt, hogy illusztrál, most egy szép verses kötetet akar kiadni, nem csak úgy, hogy ilyen kicsak versek, hanem illusztrált. Illusztrációk, és hát gondoltuk, önök fiatalok, elolvassák a verseket, és illusztrálják. És ott tették a verseket, és ezek illusztrálták. És ez megjelent egy gyönyörűséges kötet ezekkel az illusztrációkkal. A Művészettörténeti Intézetben van egy példány, amikor még a Németh Lajos volt, ő volt a Fülep utódja. Amikor a Németh Lajos volt a tanszékvezető, én kölcsönkértem, hazavittem, nálam volt pár hétig, és én botor visszaadtam. Nem lett volna szabad, ilyen könyvet nem szabad visszaadni. Nem kell rendesnek lenni. Hát mit tudom, én ott porosodik most is. Majd nézzék meg, gyönyörűséges könyv, és ezek a borzasztó, később borzasztó nagy művészek, ezek illusztrálják a Kis Józsefnek a verseit. Na most az egy eklatáns példa, de ezt most már nem fogom tudni igazán elmondani. Én kiválasztottam egy verset, az a címe, hogy a nápolyi emlék, És hogy fél órát kerestem az interneten, mert vannak is József versek az interneten, de ez éppen nincsen. Valahol szerezzék meg, és olvassák el a következő alkalomra.
Elhangzott Rádióegyetem. A szimbolizmustól az avantgárdig. Kenyeres Zoltán, impresszionizmus. Az ELTE BTK-n 2009. október 15-én elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Baksa Máté. Vágta Kenyeres Balázs.